A 2014. június 15-ei prédikáció.
Fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található az előbb felolvasott igaz szakaszban Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelének a 13. fejezetében a 11. és 13. versekben így. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a felolvasott lekcióból talán mindnyájunk számára érezhető, megtapasztalható, hogy az apostol dühös, hogy az apostol mérges a korintusi gyülekezetre. És hogy tulajdonképpen ez a záró fejezet, a 13. fejezet, ennek a küzdelemnek a tükre. Ahogy őszintén leírja, hogy hogyan érez és hogyan gondolkodik. Áradnak belőle a szavak, még nehezen is tudtam felolvasni, olyan körmondatok vannak. Néha az ember nem is érti, hogy mi van, csak átsüt belőle az indulat a közösség felé. És aztán a végén egy érdekes és izgalmas zárás van, amit textusul fel is olvastam. Az egyik mondat arról beszél, hogy örüljenek, hogy állítsák vissza a rendet maguk között, legyen békesség, és akkor majd az Isten velük lesz. Egy feltételt szab annak, hogy az Isten velük legyen. A végén azonban egy áldással zárul mégis ez az egész, ami semmilyen feltételt nem szab. Vajon mit jelent az, hogy az apostol ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget a Szent Háromság Isten nevével áldja meg? A Fiú, az Atya és a Szentléleknek a nevében. Mit jelent az, hogy a Fiú kegyelme? Mit jelent az, hogy az Isten az Atya szeretete? Mit jelent az, hogy a Szentlélek közössége? Mit jelent ez egy olyan közösségben, ahol a közösség tagjai egymással konfliktusban állnak, és magával az apostollal is konfliktusban vannak? Miről szólnak a korintusi viták? Ugye Pál két levelet is ír nekik, illetve hát az írásmagyarázók szerint ez több levél is, ami ebben a két korintusi levélben van összedolgozva. Mindjárt az első korintusi levélben hallunk arról, hogy ebben a közösségben pártoskodás van. Hogy különböző gyülekezeti vezetőknek klikjeik, csoportjaik vannak, és mindegyik a maga vezetőjére esküszik. Mindenki választott valakit magának, és akkor ezt elkezdte kizárólagosan követni, a saját vezetőjét Istennek tartva, a többieket pedig lebecsülve. Ezek a viták és ezek a pártoskodások nyilván rombolták a közösségnek az egységét. Nem sokszínűségről szólt, hanem kiszorításról. Mert a sokszínűség az jó, a kiszorítósdi az pedig rossz. Aztán ez a közösség vitatkozott arról is, hogy vajon szabad-e egy keresztény embernek enni a pogányok bálvány áldozati húsából. A keresztény szabadság kerül a vitáknak a középpontjába. Vannak, akik azt mondják, hogy nekik már semmi közük a pogány múltjukhoz, miért ne vásárolhatnának ezekből a bálvány áldozati húsokból, ezzel semmi gond a világon nincs, ők nem így tekintenek rá, egyszerűen csak úgy, mint egy ételre. Mások pedig úgy gondolják, hogy nem, ezt nem szabad. Szóval ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben egy fontos kérdésé válik, hogy mit szabad és mit nem szabad. Ebben a közösségben egymásnak esnek a hitben erősek és a hitben gyengék. A hitben erősek azt mondják, hogy miért ne, a hitben gyengék meg azt mondják, hogy nem, nem lehet, ez veszélyes. És Pál apostol itt is megpróbál békíteni, megpróbál őket rávenni arra, hogy keressék valahogy, valamilyen formában a közös utat, még akkor is, ha ez nagyon nehéz. Aztán ebben a közösségben szintén óriási vita keletkezik a kegyelmi adományokról. Ki milyen ajándékot kapott a lélektől? Valamiért mindennél fontosabbá válik a nyelveken szólás. Mások számára érthetetlen nyelven, egy extatikus állapotban imádkozni az Istenhez. Úgy gondolták, hogy aki ezt megkapta, az aztán már mindenek felett áll. Múlt vasárnap szó esett a spirituális lelki gőgről, most hát erről van itt szó, hogy egyesek többre tartják a maguk képességeit, hitét, kegyelmi ajándékait, mint a többiek. Nem véletlen, hogy az apostol elkezd beszélni a Krisztus testéről, elkezd beszélni a Krisztus tagjairól, elkezd arról beszélni, hogy a test tagjai egymásra vannak utalva, mindegyikre szükség van, és egyik sem különb a másiknál. De hát ezek a belső ellentétek, és nem csak ezek jelennek meg, hanem konkrétan az apostolt is megtámadják, mégpedig azzal, hogy nem igazi apostol. Nem elég jó. Nem elég belevaló. Azt azért gondolták így, mert a közösségben megjelentek mindenféle vándor apostolok, vándor tanítók, akik állítólag csodákat és jeleket tesznek. Na hát ők az igaziak. Rájuk érdemes odafigyelni. Pál pedig egy nulla. És Pál elkezd arról beszélni, hogy oké, rendben van, én egy nulla vagyok, és én az erőtlenségemmel dicsekszem. Én nem a dicsőségről beszélek, hanem arról, hogy én a Krisztus szenvedésében részesedtem. Én arról beszélek, hogy a keresztség bolondság, és hogy nekem ahhoz van közöm. Nyilván Pál szavai egy ilyen közösségben és egy ilyen közegben szólalnak meg. Épp hogy bajjá válna, hogyha egy ilyen szenvedés kultuszt alakítanánk ki a keresztény közösségben, vagy egy erőtlenség kultuszt alakítanánk ki a keresztény közösségben, mindig bénábbak vagyunk, annál jobb. Nem erről beszél az apostol. Egy olyan közösségről beszél, amelyik felfogalkodott, amelyik gőgös. És ő ezzel szembe helyezve azt mondja, hogy jó, rendben van. Én akkor az erőtlenségemmel dicsekszem, azzal az erővel, ami a Krisztusból jön, ami a Krisztusban van. Én akkor azzal dicsekszem, hogy én kipróbált vagyok. Hogy én ismerős vagyok abban is, hogy mit jelent nélkülözni, és abban is, hogy mit jelent bővölködni. Kipróbált vagyok, tapasztalataim vannak. Az apostol tehát egy ilyen közösségnek, egy ilyen helyzetben írja ezt a dühös levelet. Miután kiadja a dühét, és azt mondja, hogy ezt azért teszi, hogyha majd oda megyek, akkor már ne kelljen nekem rombolni, hanem akkor majd építsek, a hangja megszeridül. És a záró mondata az azt gondolom, hogy nagyon szép. És hogy igazából a düh után nagyon fontos ez a záró mondat. Hogy ebbe a konfliktusos közösségben, még magával is, az apostollal is konfliktusban van, nem azt ajánlja, hogy szálljatok már magatokba, csináljatok valamit, bár ezt is mondja az első mondatban, hogy állítsátok rendbe a békességet, örüljetek. Ezt mindig így furcsán olvasom ezt a mondatot, hogy vajon meg lehet-e ezt parancsolni. Úgyhogy nekem ezt az első mondatot megelőzi ez az áldó mondat. Aminek az a lényege, hogy ezt a konfliktusban lévő közösséget az Isten kapcsolatra utalja. Az Istennel való kapcsolatra hívja. arra hívja, hogy ebben az áldásban részesedjenek. Egy áldó formulát mond rájuk. És ez az áldó formula az Isten kapcsolatot fejezi ki. Érdekes módon nem az atyával, az Istennel kezdi, hanem a fiúval. Azzal kezdi, hogy a Krisztus kegyelme legyen veletek. Kegyelemre van szüksége annak, aki konfliktusba került. Kegyelemre van szüksége annak, aki egy konfliktusba megsérült, vagy másokat megsértett. Akit bántódás ért, és aki megbántódott. A kegyelemre van szükség, ami lehajlást és odahajlást jelenti. A kegyelem azt jelenti, hogy kapok valamit, amit nem érdemeltem meg. A kegyelem azt jelenti, hogy szemben a teljesítménnyel, legyen az vallás, legyen az egy erkölcsi teljesítmény, vagy legyen egy munka teljesítmény, ezzel szemben az ajándék van. A kegyelem azt jelenti, hogy nem tudom magamat megváltani, hanem a Krisztusra vagyok utalva. Kegyelem azt jelenti, hogy tudok arról, hogy kiszolgáltatott vagyok. A Krisztus kegyelme, nem akárkié. A Krisztus kegyelme, aki megbocsát, aki megvált, aki, ha kell, a helyemre lép, a helyemre áll, aki kiáll értem, aki nem elfoglalja a helyemet, hanem úgy lép a helyembe, hogy értem kiáll. És aki felemel. És aki számít rám, a fiú kegyelme, akit barátomnak hívhatok, aki barátnak nevez engem, a fiú kegyelme, aki a testvérem. Az atyában, az Istenben, aki testvérem a földön. Az a fiú kegyelme tehát. Ezt kívánja, ezt a kegyelmet kívánja a korintusi közösségnek, és nekünk az apostol. A második az Isten szeretete. Isten szó szerepel, de nyilvánvaló, hogy az Isten alatt itt az atyát érthetjük. Az atya szeretete. Ha eddig a testvérről és a barátról szóltunk, akkor most a szülőről van szó. A szülő szeretetéről. A szülő, akiből a gyermek lett. Isten így tekint ránk, mint akiből lettünk, mint a teremtményeire. Teremt engem, tehát nem kell megteremtenem magamat. Ha ő szeret engem, akkor azt jelenti, hogy az életemnek mindig és minden körülmények között megvan az értelme. Ha ő az atyám, akkor az azt jelenti, hogy soha, de soha nem lehetek árva. Ha ő az atyám, akkor nem kell folyton bizonyítani a létjogosultságomat, mert ő akarta a létemet. Ő biztos, hogy akarta a létemet. Nem kell bizonygatni a létjogosultságomat. És mivel ezt nem kell bizonyítani, ezért nem szükséges, hogy mindig és minden helyzetben küzdjek a másikkal az atya szeretetéért. Mert ez a szeretet mindenkire és mindnyájunkra kiáradt. És ha ő az atya, és ha ő a szülő, akkor ez azt is jelenti, hogy gyönyörködik bennem. Ha ő az atya, ha ő a szülő, akkor ez azt jelenti, hogy ő anya is, vagyis hogy feltétlenül szeret, ez azt jelenti, hogy atya is, vagyis hogy igényesen szeret. És végül a Szentlélek közösségét kívánja a gyülekezetnek Pál apostol. A Szentlélekkel való közösség, a Szentlélekben való részesedés, ami semmi mást nem tesz, mint mindazt, ami előbb volt, amit előbb elmondtam, azt valósággá és tapasztalattá formálja. Hogy nem elszálló szavak, hogy a fiú az ember testvérem, a fiú a megváltóm, a fiú a barátom, és hogy az atya, az pedig a teremtőm, aki úgy tekint rám, ahogy egy szülő. Mind erről a Szentlélek győz meg minket, mind ezt megtapasztalható valósággá a Szent Lélek teszi. Kedves testvéreim, a Szent Háromság vasárnapja van, és ezért állt itt előttünk most ez az áldás. És az imádság, amely Müsziai Gergely imádsága volt, arról szólt, hogy igazából nem tudjuk megnevezni az Istent, hogy csak képekben. A Szent Háromság is egy ilyen kép. Az Atya képe, a Fiú képe, a Szentlélek Istennek a képe, akiről tudunk beszélni, mint Teremtőről, Szülőről, mint Megváltóról, Barátról, mint Megszentelőről, bennünk lévőről. Akit tudunk úgy szemlélni, mint egy nagyon szerető, intim családot, egy intim közösséget, amelynek a tagjai egymás felé fordulnak, és egymást szeretik. És az Isten a saját képére teremtett minket, tehát ez a családunknak a képe, ez a közösségeinknek is a képe. Ugyanakkor ez egy nem önmagába zárt közösség, hanem ez egy olyan közösség, amelyet az ikonfestő Andrei Jubjov festett meg a Szent Háromság ikonjában. Amin három angyal jelképezi a Szent Háromságot, ez a három angyal egymásra figyel, ugyanakkor a kép mégis felénk nyitott. Ha a képpel szembe helyezkedünk, mi kerülünk a kép fókuszába. A kép meghív minket, az ikon meghív minket, a Szent Háromság meghív minket. Ez egy intim közösség, ugyanakkor befogadó közösség. Erre hív minket az Isten, amikor a saját képére teremtett minket, hogy a közösségeink intim, egymásra figyelő közösségek legyenek, ugyanakkor mindig nyitottak és befogadóak. Ez megtörténik maga a csoda, mert nagyon nehéz ezt a kettőt egyszerre megélni. A túl nagy intimitás bezártságot eredményez, a túl nagy nyitottság pedig megszünteti az intimitást. Ez egy dinamikus istenkép, nem egy állókép. Mert minden gond akkor kezdődik, amikor az Istenből egy állókép lesz. Amikor az Atya a trónon ül. Amikor egy ilyen önkényes apa lesz belőle. Amikor egy ilyen apa figura lesz. Amikor vele szemben én önállótlanná válok. Manapság divatos folyton a jó Istenre hivatkozni. Úton útfélen halljuk. Ez meg egy elég bagatelizált, nem is tudom hova tenni néha ezt a kifejezést a politikusok szájában. Mit akarnak ezzel mondani? Egy kedves, ártatlan, jóságos Istenről beszélnek, vagy egy jóságos apa figuráról, amilyenekké ők is szeretnének válni? Miről szól ez? És a fiú, ő a barát, de nem a haver. Ember vagy Isten? Ezek mind kérdések. És a Szentlélek korintusi gyülekezetben egy eszköz, hogy én külön legyek, mint ti, hogy arról beszéljek, hogy én jobban birtoklom ezt a Szent Lelket, hogy nekem olyan fantasztikus megtapasztalásaim vannak, aminek ti a közelébe sem jöhettek. Ezért van a Szent Háromság. Nem lehet kiragadni egyetlen egy személyt sem. Ez az Isten képe, aminek van egy belső világ, van egy külső világ, ami meghív minket, és akihez mi tartozunk. Szeretett testvéreim, mindezt Pál apostol áldásként mondta a korintusi gyülekezetnek, és a mi gyülekezetünkben is elhangzik legtöbbször ez az áldás, az Atya szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindig velünk. Amen.